Nagyon sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat, titeket is, kedves gyerekek, mint mindig tiétek az elsőbség. Elmondanám azt, hogy az ember, amikor így rátok néz, és úgy egy kicsit a saját életútjára is visszatekint ennek apropóján, akkor ugye elgondolkodom azon, hogy vajon amit én most nektek mondani akarok, az hogyan jelent meg annak idején az én életemben. Engem is így vittek a gyülekezetbe, mint titeket, és az volt ami az én csendben maradásomnak az egyik elképzelése a szülők részéről, hogy rajzolhattam. És én elkezdtem indiánokat rajzolni, meg ilyen, az én gyerek eszemmel, a gyerek eszem elképzelése szerinti hősöket, mert az ember példákat keres az életében, olyanokat, akiket érdemes követni. Aztán kaptam is jó néhány ilyen könyvet, ez volt a nagy indián könyv, és innen is származtak ezek az ihletek. Aztán később ugye a Biblia is a kezembe került, elkezdtem már olvasni, és nagyon jó volt olvasni azokat az ószövetségi írásokat, ahol ilyen nagyon erős, meg nagyon harcos, és a harcban igen eredményes emberekről lehetett olvasni. Ugye ezek között is az első volt Dávid. És ilyen különleges mondások láttak napvilágot a Bibliában, hogy Saul, az akkori király, legyőzte a maga 1000-ét, Dávid meg a 10000-ét. Hú, gondoltam, ez a nekem való ember, 10000 emberrel csak úgy elbánni egymaga, ez azért nem egy átlagos dolog. Még a király is milyen kis gyenge eresztés volt, hogy csak 1000-et tudott leküzdeni, Dávid meg 10000. Aztán ugye megjelent Dávid barátja, valószínűleg a harcos élmények alakították köztük a barátságot, Jonatán volt, ő is nagyon jeles volt a harcban, és ugyanilyen dicsőséggel koszorúzta az életét, mint Dávid, ő is egymaga vagy a szolgáival, a fegyverhordozójával együtt neki esett egy egész seregnek. És ami ezt az egészet úgy megtetész, ez maga Sámson volt. Ugye van az embernek az életében egy olyan szakasz, főleg a fiúkra vonatkozik ez, amikor az ember erősnek képzeli magát, és akkor szeretne emögött az elképzelés mögött valami valóságot is érzékelni, és mindig próbálja a maga erejét, főleg másokon, meg különböző lehetőségeket kihasználva. Ugye ez a Sámson, ez aztán nagyon erős volt, azt mondják egyesek, hogy ő volt a föld legerősebb embere. Mondottam úgy magamban, hogy akkor Ádámot hova tesszük, mert ugye Ádám aztán igazán az Isten kezéből került ki, valószínűleg ő volt a legerősebb, és aztán Sámson is valahol jött utána. És aztán elkezdtem már kicsit komolyabb fejjel olvasni Sámson történetét, és ugye elgondolkodtam azon, hogy minek kellett összefogdosni a rókákat. És vagy szálltat összefogdosott, meggyújtotta a farkukat, és elengedte őket. Mondjuk lehet, hogy erejéből tellett, de hogy az eszéből ennél többre nem futotta, mondom, ebben igazán nem kellene, hogy példaképem legyen. Akkor fölvitt egy városkaput, egy ilyen óriási nagy városkaput a hegy tetejére. Lehet, hogy az erejéből tellett, de ez se volt valami nagy jeles cselekedet. És ugye elgondolkodtam azon, hogy vajon az erő, meg az ész, az vajon társa? Vagy hogy van ez? Akkor 1000 fiú filiszteust agyonvert egy álkapocsal. Ez is egy hősi cselekedet, meg ugyan megint csak egymaga szállt szembe egy ilyen harcos társasággal. De nem tudom, hogy mekkora elégtétele párosult ez. Jól érezte magát utána, hogy ő most ő aztán megmutatta? És ami nekem akkoriban megtetészte az e-féle történetek tekintetében a maximumot, az Anák fiai voltak. Tudom, hogy a Bibliában ők negatív előjellel jelennek meg, mert pogányok voltak, de azt az embertípust képviselték, akik nagyon nagyok voltak és nagyon erősek voltak. Például Og Básán királya, hogyha lefordítjuk a mi mértékegységeink nyelvére, akkor 3,5 méter magas volt, és egy mai mértékkel mérve 9 méter hosszú vaságyat kellett neki csinálni, hogy elbírja. Hú, mondom, ha manapság ilyen emberek járnának a földön, hát eléggé kicsinek éreznék magunkat, hogy az izraeliták, amikor megpróbálták bevenni Izrael földjét, akkor azt mondták, hogy olyanok voltunk a szemeikben, mint a sáskák, tehát a méreteket összehasonlítva, és mi magunk is olyannak tekintettük magunkat, miközben rájuk néztünk. Aztán elmúlt ez a dolog, és hát ugye, amikor az ember kezd érni, akkor rájön arra, hogy azért az igazi értékek nem a testméretben, meg az erőterületén kamatoznak, vagy igazán ez az a mértékegység, amivel érdemes egymást összemérni. És szeretném az eddigiek tanulságaként azt a Biblia szöveget felolvasni nektek, ami ezeket felülírja, úgymond. A szót már ismeritek, persze ez egy modern szó, én is tőletek vettem a ti korosztályatoktól. Jobb a hosszú tűrő az erősnél. Tehát itt összehasonlít, és azt mondja, hogy az erős jó dolog, de a hosszú tűrő az jobb. És a Bibliában van egy ilyen kifejezés, hogy mit szeretek inkább, vagy a sorrendiség tekintetében mit teszek a legelső helyre. Hát itt azt mondja a Biblia, hogy ne az erőt tegyem a legelső helyre, hanem a hosszú tűrést, azt legalábbis, ha nem is a legelső helyre, de az erős elé mindenképpen. És aki uralkodik a maga indulatján, annál, aki várost vesz meg. Ugye egy várost bevenni több, mint 1000 embert agyonverni. Mert egy városban több lakik. Tehát azt mondja, hogy ha igazán mérni akarom az én erőmet és az én képességeimet, és egyáltalán az értékemet, akkor a menny azon méri kinek az értékét, hogy uralkodik-e a maga indulatján, vagy sem. És amikor az ígét olvastam, egy kellemetlen élményem úgy előkerült. Tudjátok, hogy én elég sokat jártam a sportpályára, a sportra, és mindig éhes voltam. És egy alkalommal nem volt otthon enni, és én olyan mérges lettem, dühömben nem tudtam sehol máshol levezetni a mérgemet, beleboxoltam a konyhaablak üvegébe, mert hogy valahogy le kellett vezetnem. Utána persze elszégyeltem magam, mert nem oldott meg semmit, az éhségemet nem csillapította, és akkor ez az íge így utóbb visszatekintve nekem is azt az üzenetet hordozza, hogy aki uralkodik a maga indulatján, az jobb, mint ha várost vennék meg. Mit kell nekem sportolni, meg mindenféle erőgyakorlatot végezni, amikor még a magam éhsége felett, vagy kellemetlen érzése felett sem tudok úrrá lenni. Csak úgy megértettem, hogy aki uralkodik a maga indulatján, az a menny szempontjából igazán értékes ember. Lehet valaki erős, lehet valaki testépítő, a menny szemében ez semmi. De aki uralkodik a maga indulatján, az igen. Az keresztény mércével mérve is jobb. És én azt kívánom nektek, hogy amikor az osztályban vagy valahol ugye a rivalizálás, az erőfitoktatás úgy megjelenik, akkor gondoljatok arra, hogy nem az a nagy fiú, aki amúgy méretében nagy, hanem aki uralkodik a maga indulatján, az mindenképpen nagyobb és értékesebb. Hát ennyit szerettem volna elmondani, kicsit a saját tapasztalataimon is, meg múltbeli élményanyagomon is átszűrve. Kedves testvérem, a Tesszalonika beliekhez írott levélből olvasnám az alapgondolatot. Egy rövid, egymondatos, majdhogy nem tőmondatos ígéről van szó. Azt mondja az 5. fejezet, az első levél, a Tesszalonika beliekhez írott első levél 5. fejezete, és ott a 19. vers, a lelket meg ne oltsátok. Hát mondom, az ember sokféle gondolatot társíthat ehhez az ígéhez, de vajon mit jelent? És kisbetűvel vagy nagybetűvel kell írni, hogy a lelket, ez a szent lélekre vonatkozik. De a szent lelket hogy lehet megoltani, mikor ő egy isteni személy? Tehát valószínűleg az embernek ilyen jellegű adottságai nincsenek, hogy a szent lélekre bármilyen befolyást gyakoroljon, akkor ezt kisbetűvel kell írni. Akkor milyen értelemben meg ne oltsam a lelket. És megnéztem az eredetit, és ott a tűzoltással kapcsolatos ígei gondolat húzódik meg, és akkor utána úgy lehetne visszaadni, hogy a lelkesedést meg ne oltsad. Azt a belső elkötelezettséget, lendületet, ami egyfajta csontjainkba rekesztett tűz formájában nyilatkozik meg. Úgy is lehetne mondani talán, hogy ne gátoljátok a lélek lobogását. És akkor ilyenkor eszébe jut az embernek a langyosság. A langyosság az lobogás, vagy nem lobogás. Ugye, mert a Laodicea üzenetben ott van, hogy vaj, ha hideg volnál, vagy hév. A hév a lobogás, a hidegről nem kell szólnom. A langyosság nyilvánvalóan a kettő között van, és az nem olyan igazán jó. Volt ilyen tapasztalatom, hogy Laodicea vizébe márthattam a lábam, nem keltett semmilyen élményt, olyan volt, mintha egy kihűlő kis vízbe mártottam volna. Tehát valószínűleg, ha valamilyen lelkesedést vagy lobogást akar a Szentírás hangsúlyozni, akkor nem a hideghez és nem a langyossághoz fordul. Tehát itt egy olyan felhívással találkozunk, amelyik arról szól, hogy azt az Isten iránti elkötelezettséget, szeretetet, amit az Isten szeretetének a megismerése váltott ki, azt ne engedjétek elhamvadni, vagy ellanyhulni, vagy elgyengülni. Azt mondja a Szentírás megint egy nagyon egyszerű kis íge, hogy minket a Krisztus szerelme szorongat. Ez a szorongatás, ez azonos lehet tartalmában és gondolatiságában a lélek ihlette, lendülettel, hevességgel, elkötelezettséggel, odaadással. Tehát amikor a Szentírás arról beszél, hogy minket az Isten jósága megtérésre indított, akkor arról beszél, hogy ez az Isten ügye iránti elkötelezettséggel egyenértékű. És ezzel összefüggésben aztán azon is elgondolkodtam, hogy hogy lehetne még ezt az ígét értelmezni, és azért van ennek egy visszaható jellege is. Mert a lelket meg ne oltsam. Hát egyrészt arra is lehet következtetni, hogy ne engedjem, hogy az én szívemben az a lelkesedés, az az Isten ügye iránti elkötelezettség az lanyhuljon. Hogyan lehet a lelkiismeretet elhallgattatni? Van egy klasszikus íge a Szentírásban, amelyik ezt nyilvánvalóvá teszi, ez pedig Jakab levelében a 4. fejezet 17. verse. Ha valaki tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak. Látszólag nem ad választ a feltett kérdésre, de egy kicsit a tartalmi oldalról közelítünk hozzá, akkor azt kell mondjuk, hogy talán ennek az ígének a parafrázisa úgy adható vissza, hogy ha valaki tudja, hogy mi a helyes, és nem csinálja, akkor az célt téveszt, egy hamis biztonságérzettel társul ugyan, de nem a helyes irányvételt jelenti. Tehát, ha én nem csinálom azt, aminek az igaz voltáról meg vagyok győződve, előbb-utóbb a lelkesedésem is oda lesz, ellanyhul minden igyekezetem, mert hogy az Isten lelkének a késztetéseit figyelmen kívül hagyom. Ez egy biztos útja és garantált megoldás annak, hogy hogyan lehet a lelket megoltani. De én nem erre tenném a hangsúlyt. Mert itt a Szentírás ugyan azt mondja, hogy a lelket meg ne oltsátok, de nem mondja el azt, hogy kiben, magadban vagy másokban. És én egy kicsit most a másokra tenném a hangsúlyt. Mert megoldhatjuk a lelket vagy a lelkesedést másokban is. Például az egyik módja ennek, hogy én nem mutatok jó példát, miközben kegyes szavakat hangoztatok, és azt a benyomást keltem, hogy én az ígében miféle jártasságra tettem szert, miközben bort iszok és vizet prédikálok. Ez is egy kiváló útja annak, hogy hogyan lehet a kereszténységről alkotott benyomásokat egyesekben eltorzítani, vagy ellehetetleníteni, vagy azt a hangulatot kelteni, és azt a meggyőződést kiformálni a másikban, hogy ezt az egész dolgot nem kell annyira komolyan venni. Keresztény ember az is, aki úgy általában eljár a gyülekezetbe, él egy viszonylag erkölcsös életet, de azon túl nem igazán kell ezt annyira komolyan venni. Azért mondom így, mert éppen a héten hallgattam valakit, aki egy prédikátor tevékenységéről szólt nekem, és úgy elgondolkodtam azon, hogy vajon nem ez a fajta prédikátori magatartás az, ami a lelket megoldja. Amikor én képviselek valamit, azt is olyan féligasságok formájában, és ha az én szavaimat nem érdemes komolyan venni, mert azt a hangulatot keltette az illető, hogy az ő szavaira odafigyelni sem érdemes, akkor ez nem azt sugallja, hogy az általa képviselt dologra sem érdemes odafigyelni. Azt olyan lazán kell venni, hogy ő maga veszi lazán az eféle dolgokat. Aztán azt is hadd mondjam el ennek kapcsán, hogy amikor egy ember megtér, akkor megjelenik az életében a lelkesedés. Mert hogy az Isten jósága megtérésre indít valakit, ez az Isten szeretetének az érintését is jelenti. Az Isten fia szeretett engem. Hát ennél nemesebb, tisztább és lelkesítőbb gondolat szinte nincs is. Az Isten fia szeret engem. Jézus azt mondja, hogy mert maga az Atya szeret titeket. Hát én beleborzongtam ebbe a kijelentésbe, hogy a világok teremtője odafigyel rám és szeret engem. Megtisztel engem, nyomorult kis lázadó teremtményét azzal, hogy még a hajam szálai is mind számon vannak. Hát ez igazán lelkesítő. És ugye elgondolkodtam már nem egyszer azon, hogy akkor mi a megtérés. Nagy felfedezés volt, amikor rájöttem arra, hogy a gondolkodásmód megváltozása. Hát igen, ez is benne van. A megtérés a gondolkodásmód megváltozása, de vajon leszűkíthető a gondolkodásmód megváltozására a megtérés fogalma? Én úgy gondolom, hogy nem. És éppen így az elmúlt héten elgondolkodva ezen, hogy mi intellektuális keresztények nem tévesztünk célt, amikor leszűkítjük a megtérés fogalmát erre a szűk keretre, hogy jó, hát a gondolkodásmódon megváltozik, a meggyőződésen megváltozik, az Isten igazsága fogja ezután majd betölteni nálam azt a helyet, amit eddig más elképzelések töltöttek be, és én mindig szeretem ilyen rövid kis egyszerű példákba sűríteni a felismeréseimet, és arra jutottam, hogy a megtérés mindezeken túl azt is jelenti, hogy az életemben valamilyen szerepcsere következik be. Eddig én voltam a saját érdeklődésem középpontjában, és most a megtérés után én magam onnan kikerülök, ugye élek pedig többé nem én, mondja Pál. Az Isten fia szeretett engem, önmagát adta érettem, élek pedig többé nem én, tehát kikerülök a saját érdeklődésem homlokteréből, és oda behelyettesítek valaki mást. Egyrészt Istent, viszont szeretet tárgya lesz, már bocsánat, hogy ilyen tárgyhoz hasonlítom, csak a szöveg kedvéért, de megjelenik a másik ember. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem ki a másikét. Közöttünk senki sem él önmagának, és senki se hal önmagának. Mi ez, ha nem a megtérés? És amikor én azt mondom, hogy a lelket meg ne oltsátok, akkor elkezdek vigyázni a másikra. Nem ezt jelenti? Elkezdek vigyázni az én testvéremnek a hitéletére. Vajon lelkes-e még? Buzgó-e még? Oda jár-e a gyülekezetben? Keresem-e a tekintetemmel szombatonként, hogy vajon ott van-e, és ha nincs ott, akkor nem vagyok-e bizonytalanságban felőle, mint ahogy Pál mondja a galatabeliekhez írott levelében, hogy nekem hiányzik az én testvérem. Mert most ő van az én érdeklődésem középpontjában, mert hogy én már nem. Magamra csak annyira figyelek oda, hogy az én testem az Isten lelkének a temploma, de amúgy én nem a magam hasznát keresem. A saját önző életvitelemet, ahol én voltam minden mindenekben, most felváltja a másik, és most ő minden mindenekben, mert nekem fontos az ő hogy léte. És akkor ennek az ígének, hogy a lelket meg ne oltsátok, egészen más tartalma lesz, nem? Kerestem a görög szövegben ezt a görög szót különben, hogy empátia. Nem találtam. Nem néztem meg az ógörög szótárban, de az kicsit elvitte volna a gondolatmenetet, hogyha a koiné, tehát a bibliai görög szótárban nincs, a klasszikus görögben meg benne van, az kicsit elvitte volna a gondolatot. Minden esetre ez a szó, hogy empátia. Ez pontosan azt fejezi ki, hogy én a másik iránt hogyan viseltetek. Pontosan ezt a megtéréssel összefüggésben említett alapállást, hogy már nem én vagyok a fontos. És Pál olyan messzire viszi ezt a gondolatmenetet, hogy kész lemondani dolgokról, amelyeket különben előtérbe helyezett, amelyek nékem egykor nyereségek voltak, mondja. Azt én most a Krisztusért kárnak és szemétnek ítélem, ide hozzátehetném azt is, hogy Krisztusért és az én hittestvéremért kárnak és szemétnek ítélem, hogy a Krisztust megnyerjem. És még egy ilyen furcsa gondolat jutott eszembe, és ez a szombatiskolában megerősödött, az Isten bennünket át akar nevelni. És az, hogy az önzésből, az önzetlenség irányába tart ez az átnevelési folyamat, az azért ennél az egyszerű képletnél többet jelent, mert azt jelenti, hogy Isten bennünket képessé akar tenni a föld feletti uralomra. Seje után tudjuk, hogy az önzés az önmegsemmisítés útja. Életidegen, életellenes dolog, mert az önzés életet pusztító. Tehát akkor, amikor Isten a szeretet törvényét akarja belénk plantálni, új szívet ad nekünk, és az ő eredeti elképzelése szerinti életvitelre akar elsegíteni, akkor ez azt jelenti, hogy meg akar tanítani bennünket felelősen élni a másikért. Hogyan lehetek én ennek a földnek az ura? Hogyan lehetek én hiteles képviselője az Isten világának, hogyha nem tanulok meg itt a földi élet keretei között a másikért élni? Nem keresem a magam hasznát, ez az alapállás, hanem a másikét. Mert ezt jelenti a felelős uralkodás. Ugye azt mondja a Biblia, hogy Krisztus eljött, és ő lett a második Ádám. Isten az első Ádámot e világ istenének teremtette. Ádám ezt a hatalmat, ezt az uralmat kiajánlotta egy másik hatalomnak, és most ebben a világban az önzés fejedelme uralkodik. És amikor Krisztus eljött második Ádámként, azért jött el, hogy visszavegye azt, ami az emberé. És második Ádámként megmutassa azt, hogy milyen önzetlenül a teremtmények javáért, a teremtmények javára élni. És erre akar bennünket megnyerni. És ha úgy tetszik, akkor ennek vannak gyakorló pályái. Az egyik a család. A családban, amikor két ember megszereti egymást kiválasztó szeretettel, hallottam nem egy prédikációt, én magam is, a házasságról, a házasság tartalmáról, és az egyikben azt többek között, hogy az Isten a házasságban azt figyeli, hogy hogyan viselkedek azzal a valakivel, akit a legjobban szeretek. Tudok-e lemondani? Tudom-e a házasságon belül azt képviselni, hogy most már nem én vagyok a legfontosabb, hanem az a valaki, akit én szeretek. Nem nézem a magam hasznát, hanem azért a valakiét, aki hozzám legközelebb áll. És ezt már bizonyára hallottátok tőlem is, másoktól is, hogy a ne paráználk, hogy parancsolat azért van a 10 parancsolatban, mert az Istennek még azt is féltenie kell tőlünk, akit a legjobban szeretünk. Tehát, ha úgy tetszik, akkor ez egy gyakorlópálya. A második ilyen a gyülekezet. Hogyan viszonyulok az én hittestvéremhez? Én magam is elmondtam teljes meggyőződéssel nem egyszer, hogy a gyülekezetben a testvérek egymáshoz való viszonya a sokkal gazdagabb, tartalmasabb és érzelem gazdagabb sok esetben, mint a vérségi kapcsolatok. Sokkal jobban érzem magam a gyülekezetben, mint mondjuk a rokonaim körében. Nincs közös témánk. Érzelmileg sem kötődünk annyira egymáshoz, mert kicsi az érintkezési felület. Tudom, hogy a vérségi kötelék együvé terel bennünket, de mégsem ott érzem jól magam, mert közhelyeket puffogtatunk, semmit mondó kérdésekkel keressük egymást, hogy vagy, stb. Nem veszi senki komolyan a ráadott választ sem. Viszont a gyülekezetben van gondolatunk, van tartalmi, mondani való. Engem büntetésből a 70-es években sokszor öreg otthonba küldtek szombati prédikációra, és azt hitték, hogy büntetnek vele, de nem büntettek, mert én a 90 évessel olyan jól el tudtam beszélgetni. Volt közös nyelvünk, és én szívesen mentem a gyülekezetbe. És amikor érzem, hogy a testvérnek a testvérhez való viszonya kezd egy kicsit átértékelődni és devalválódni, akkor eleven erővel tör felszínre ennek az ígének a mondani valója. A lelket meg ne oltsátok. Örömmel jövünk a gyülekezetbe? Akkor miért vagyunk ilyen kevesen? Miért ilyen foghíjas a gyülekezeti széksor? Lehet, hogy nem itt érezzük magunkat a legjobban. Akkor ennek az a következmény, hogy arról lehet következtetni, persze ezt nem merem nagy határozottsággal állítani, hogy talán a lelkesedés egy kicsit alább hagyott. Én 2005-ben kint voltam a generál konferencián, és a középkorúaktól, meg a fiatalabbaktól nagyon gyenge prédikációkat hallottam. Egy ilyen nagyszabású, az egész világot együvé terelő együttléten. És tudjátok, hogy hol éreztem jól magam? Voltak úgynevezett kiállítások. Ott az én korosztályom, meg a nálam idősebbek árusítottak különböző portékákat, könyveket, folyatot, stb. Azokkal el lehetett beszélgetni, azoknak a tekintetéből sütött az Isten műve iránti elkötelezettség, odaadás, ragaszkodás. Azok örömmel hívtak, szóval mintha ott éltem volna közöttük, pedig a nyelvhasználatból kiderült nyilván, hogy elég messze vagyok tőlük. Nos, tehát én egy nyelvet beszéltem velük, a szeretet nyelvét. Rögtön éreztem, hogy én ide tartozom. És egy gyülekezetbe, amikor bemegy az ember, ezt kell érezzen. Ide tartozom, nem vagyok még megkeresztelve, még valami keveset tudok arról, ami itt folyik, de érzem azt a kisugárzást, a szeretetnek azt a közegét, hogy én itt jól érzem magam. Én ide tartozom, ide akarok tartozni. És amikor egy betérőt, egy kívülvalót nem ez a közeg veszi körül, akkor ott ez az íge kezd nagyon tartalommal megtöltött ígévé válni. Lehet, hogy az a lelkesedés, az a szeretettől való elkötelezettség már egy kicsit lanyhul. Mert jó, én magam langyos vagyok. De hogy az én langyosságomban másokat tönkre tegyek, azért az már felelősség kérdése, nem? Miért van az, hogy iszkolva menekülünk kora délután? Mikor máskor itt voltunk késő estig? Én emlékszem a 75-ös időket követően, éjjel 2:30-kor még a Babi lakása majdnem szétment, majdnem a falakat kellett tágítani, mert ott voltak együtt a testvérek. Fél háromkor még ott voltak, éjjel, amikor mi megjöttünk egy bizonyos összejövetelről. Nem volt ott semmi különleges, azaz volt, és azt értékeltük is. De most esetleg már az ige hirdetések alatt is pislogunk. Már úgy értem, hogy a nagyon hosszúakat. Az érdeklődésünk, az érdekletségünk az valahogy eltűnik menet közben. Mi ez, ha nem a lélek megoltásának a nyilvánvaló jele? És mondom, én alanyi jogon is fájlalhatom azt, hogy bennem már nincs az a tűz vagy az a lelkesedés. De hogy a másiknak is kárt okozzak a magam rossz példaadásával, és azt a hamis benyomást keltsem, hogy ami itt történik az indiferens, azzal nem kell olyan lelkesülten foglalkozni, az már azért elég komoly dolog. Azt mondja a Biblia, hogy levelek vagyunk. És Ellen White pedig ezt úgy értelmez, hogy mindenkit a belőle áradó sajátos befolyás vesz körül. És ez lehet élet illata életre, és halál illata halálra. Amikor én a lelket megoltom, vagy a lelket megoltani képes befolyás árad belőlem, mert hiányzik a lelkesültség, a lelkesedés, az elkötelezettség, az odaadás, az a kisugárzás, hogy itt jó lenni, és hogy örülök neked, hogy itt vagy. Nem akarom elmondani ezeket a példákat, de rendkívül sok károkozással jár ennek a hiánya. A természet világából vett példák beszélnek arról, hogy milyen az érzelemszegény környezet, milyen kártékony az érzelemszegény környezet. Ahol egyesekre nem figyelnek oda, öreg otthonban például, nagyon hamar elmennek. Miközben ott vannak a kék zónák, tudjátok, hogy a kék zónák mit jelentenek, a Földnek azok a területei, ahol az emberek átlag életkora 90 és 100 év körül van, vagy a 100 évet meghaladó. És tudjátok, hogy miről szól ez? Hogy 5 nemzedék van egy helyen. Az öreget nem teszik öreg otthonba, mert fontos. Az ikonoka oda megy az öreghez, nem a zseppénzért, hogy beköszönök, na itt vagyok öreg, mennyit is akarsz most adni a nyugdíjadból? Nem ezzel mennek oda. Hanem leülnek az öreg lábaihoz, hallgatják az öreg bölcsességét, és az öregnek értelemtől csillog a szeme, mert abban a közegben, ahol a lelket nem oltják meg, a szellemi képességek is fennmaradnak. Együtt vannak. Az egész nagy család, aki tudja, hány tucat emberrel együtt tölti az összes szabad idejét. Nem tévét néznek, nincs is. Nem mennek moziba, nem máshol keresik a boldogságot, hanem együtt vannak. Hatalmas nagy családok együtt vannak, és látni rajtuk, hogy örülnek egymásnak. Hogy csak úgy sugárzik róluk az, hogy ők most örülnek annak, hogy a másik itt van. És örülnek annak a puszta ténynek, hogy együtt lehetnek. Lehet, hogy egy-két botor, mafra vicc is elhangzik, mert évődnek egymással, meg huncutkodnak, de jól érzik magukat. És úgy gondolom, hogy e tekintetben adósai vagyunk egymásnak. Azt mondja a Biblia nagyon leegyszerűsített kifejezéssel, senkinek semmivel ne tartozzatok. Hogy ennek is van üzenete, nem ezzel szeretnék foglalkozni, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert ennek a szeretetnek a hiánya nem csak a fizikai életkort rövidíti le, hanem a lelki életet is megoltja. Mert az Isten bennünket közösségre teremtett. Azt mondja az első emberpárnak, és úgy gondolom, hogy ez egy örökérvényű igazság, és nem csak az első emberpárnak szólt, nem jó az embernek egyedül lenni. Milyen az a gyülekezet, ahol az ember magányos? Milyen az a gyülekezet, ahova kötelességszerűen járnak? És iszkolok haza, amihelyt lehet. Miután a kötelező kvótát kitöltöttem, itt voltam mondjuk 3-4-2-ig, amikor a közös ebédnek is vége, és még úgy feltűnés nélkül tudok osonni. Szóval nem ez a közösségi élet, én úgy gondolom. Hanem a közösségi élet az, amikor odaülök a másik mellé, amikor kifejezésre juttatom azt, hogy milyen jó, hogy itt van, milyen jó, hogy tudok veled beszélgetni, milyen jó, hogy nem közhelyszerűen érdeklődök a hogy léte felől, és milyen jó, hogyha a másik megérzi ebből a közeledésből, hogy a közeledésem őszinte, és valódi érdeklődés van mögötte. Hát az az egész hete már másképpen fog alakulni. Valaki odafigyelt rám. Ezt a botor példát már elmondtam, de szeretném megismételni, hogy tudjátok konkrét dolgokhoz is kötni. Régen ugye evangelizációs alkalmakat hirdettünk meg, és az egyik evangelizációra jött egy bácsi, aki valószínűleg aszmás volt, vagy szívbeteg, és 5 lépést megtett, meg kellett állnia. Hát és nagy szívélyesen betessékelték, és ettől csak, hát persze közhelyszerűen hangzik, megkérdezték tőle, hogy szolgál a kedves egészsége. Fuldoklott. Szemmel látható. Hát mondjuk elég jó intelligens dolog volt ezt a kérdést így feltenni egy embernek, aki látszólag nem kap levegőt. Ennek az öregnek könnybe lábadt a szeme, és azt mondta, hogy én már mióta egyedül élek. És olyan jó, hogy valaki odafigyelt rám, és megkérdezte, hogy hogy vagyok. Szóval, milyen kevés kell egy embernek? Nagyon kevés kell. És azt a hetét bearanyozza egy ilyen egyszerű, talán közhelyszerű megjegyzés. Hogy szolgál a kedves egészsége? Eszembe jut a fiam egyik mondása, hogy annak idején, amikor ugye félt attól, hogy majd rettentően megterhelik feladatokkal, és látta a többi kollégától, hogy szemkontaktus nélkül járnak, kelnek a folyosón. Hogy jaj, csak meg ne szólítsák őket, mert akkor mi lesz? Energiavámpírok veszik őket körül, és van, aki állandóan a maga bajával foglalkozik, és ezért ezt a problémát kivetíti a másikra is, és nem hagyja élni, ezért szemkontaktus nélkül megyek célirányosan arra, merre dolgom van. Mi van, hogyha az emberi érintkezés szintjén is szemkontaktus nélkül éljük az életünket? Jaj, csak meg ne szólítson valaki. Nincs ilyen. Amikor egy gyülekezetben kis csoportok jól érzik magukat együtt, de úgy általában ez leszűkül, érdeklődési kör szempontjából arra néhány ember, akivel minden szombaton váltanak egy-egy szót, de azért úgy mindenkivel nem. Mi ez, hogyha nem a szemkontaktus hiánya? Pedig elmondtam ezt is nektek, de szeretném, miután még mindig hiányérzetem van nekem is, és gondolom sokaknak. Van egy könyv, elég régen jelent meg, és ez a címe A magányos tömeg. Lehet egy gyülekezetben is ezzel az életérzéssel élni, hogy ez egy magányos tömeg. Hát tömegről már nem beszélünk, de hogy itt lehet magányosan élni mondjuk 50 ember között. Amikor én egyszer ilyen hirtelen jött ötlet alapján arról prédikáltam egy prédikátor értekezeten, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, és milyen jó, hogyha mondjuk elmegyek Béla mellett, megsimítom, ennyi. A régi kapcsolat fűz bennünket össze. Egyszerűen csak egy ilyen puszta, amúgy különösebb tartalom nélküli érintés is kifejez valamit, hogy észrevettem, hogy jó, hogy itt van. Jó, hogy látszólag nincs semmi baja, hogy egészséges. Azzal a gondolattal és tudattal megy haza, hogy valaki észrevett engem. Valakinek fontos vagyok. Valaki örül, hogy itt vagyok. Nem mindenki, de egy-kettő legalább. Én ha elmegyek egy gyülekezetbe, a jelenlévőket meg szoktam kérdezni, hogy XY hol van, tudtok-e róla valamit. Mert úgy pásztázom a sorokat, és feltűnik, hogy ki nincs. Ez persze kisebb gyülekezetekben könnyű. És én úgy híresültem el például egy békési gyülekezetben, hogy te ezek iránt érdeklődsz. Prédikációmra nem figyelnek, arra nem emlékeznek, de arra, hogy én hiányolok embereket, azt jó néven veszik. Milyen jó lenne, hogyha ez a mentalitás itt eluralkodna, és nem a prédikátortól várnánk, hanem úgy elébe mennénk a másiknak, és gyakorolnánk. Szerintem a prédikációktól függetlenül szívesen jönnének ide az emberek. És én szívből kívánom, testvérem, hogy ez az íge, hogy a lelket meg ne oltsátok, ez mély nyomot hagyjon. Ne az, amit én ehhez fűztem, hanem ez. Vigyázzunk egymásra. Mi örökös társak vagyunk. Nem csak férj-feleség, hanem mi, mint a gyülekezet tagjai, örökös társak vagyunk. Mi egy helyre igyekszünk. Mi felelősek vagyunk egymásért. És az, hogy a másik oda jut-e, abban nekem is részem lehet. Mert ha lelket megoltom, vagy megbotránkoztatom, akkor lehet, hogy kárt okozok. Maradandó kárt. Viszont ha szeretem, önzetlenül magamról megfeledkezve, akkor segíthetek neki nehéz életszakaszokban. Hogy valakinek fontos vagyok, valaki odafigyel rám, valaki rám nyitja az ajtót, valaki telefonál. Nem elgondolkodtató az, hogy a diakónus munka az eléggé komoly mélyrepülés szenved? Mi van e mögött? Hát az, hogy magam hasznát nézem, és nem a másikért, mert azt a havonta 2-3 órát sajnálom a másiktól. Nagyon leegyszerűsítve. Annak idején hozzánk tömegével jöttek a testvérek. Mert volt mindig mondani valójuk egymásnak, és nem pletykáltak. Arra az én kis ronda kamasz fülem rettentő érzékeny lett volna. Hogy ezek is azért találkoznak, és az én intim zónámat azért dúlják fel itt állandóan bekopogva hozzánk, hogy én ne érezzem jól magam, mert a pletykálkodásért felesleges lenne, de nem pletykálkodtak. Nem találtam fogást rajtuk, kamasz fejjel sem, mert egymásért jöttek, mert örültek egymásnak. És testvérem, én szeretném, hogyha ez a mi gyülekezetünk ilyen lenne, hogy feléledne bennünk és közöttünk az egymásért való odaadás, ragaszkodás, az egymásra való odafigyelés lelkülete. És nem nézne ki a maga hasznát, hanem ki a másikét. És tudnánk magunkról megfeledkezve élni. Mert közöttünk senki sem él önmagának, és senki se hal önmagának. Amen.
Isten tiszteletünket befejezzük, és énekeljük a 301-es számú énekünket. A 301-es számú énekünk mind a három versét énekeljük Isten tiszteletünk befejezéséül. Imádsághoz hajtsunk térdet.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy te a világok teremtője is. A szeretetben példát mutatva, magadról megfeledkezve, magadat megalázva tekintesz szét mennyen és földön. És nem vagy személyválogató. És megrepett nádat nem törszed, és pislogó gyertyabelet nem oltasz ki, hogy fontosak vagyunk neked, és odafigyelsz ránk, és egy hajszálunk se esik le a te tudtod nélkül. Urunk, köszönjük, hogy ilyen Istenünk van, és hogy személyes szeretettel veszel körül bennünket, vagy a megtanítaná bennünket is, személyes szeretettel viseltetni egymás iránt. Segíts megtanulni, önzetlenül a másik javát keresve élni. Segíts, kérünk Istenünk, hiszen tudjuk elméletileg, hogy bennünket az örökké valóságra akarsz nevelni, és a föld feletti uralmat akarod visszaadni nekünk, amikor önzetlenül a teremtmények javát szolgálva élünk majd. Taníts meg bennünket erre, Istenünk. Taníts meg, kérünk, hogy akár a családban, akár a gyülekezetben, ezeken a gyakorló tereken, valódi tanulásban és gyakorlásban lehessen részünk. És add, Urunk Istenünk, hogy ez a környezet, ez valóban a menny elővizét képviselhesse, mert azt a szeretetet visszük ide, az egymással való közösségbe, amivel te érintesz bennünket, és amivel te veszel körül bennünket. Segíts, Urunk Istenünk, igazán megtért emberként, magunkról megfeledkezve egymásért élni. Formáld ilyenni a mi gyülekezetünket, és tudjuk, hogy akkor nem kell majd látványos bizonyságot tenni a mi hitünkről, meggyőződésünkről, mert az emberek azt fogják látni, hogy mi szeretjük egymást, és ezért vonzó lesz és követésre méltó mindaz, amit képviselünk. Amen.
Amen. Távozás előtt a 333-as számú nekünk mindhárom versét énekeljük el.